szád jövünk, Uram, ó, segíts, ne szóljon igét hiába. A szívünk oly sötét, ó, segíts, élessze igét világa. Áld meg, ó, Uram, ez énekünk, legyen jobban tiéd életünk, ne szóljon igéd hiába, ne szóljon igéd hiába. Ha fülünk igédre nem figyel, lábunkkal járunk a sárba, vágyaink szakítnak tőled el, nem fénylik mécsünk világa. Ó, Uram, templomod hadd legyen, a szívünk megszentelt hely legyen, ne szóljon igét hiába, ne szóljon igét hiába. Ajkunkon hazugság bélyege, megrontott életünk átka. Hogy állunk elődbe, így, Uram, naponként téged imádva. Nyisd meg a szemünk, hogy láthassunk, szenteld meg ajkunk, hogy áldhassunk, ne szóljon igét hiába, ne szóljon igét hiába. Ha szívünk összetört, ó, Uram, itt állunk előtted gyászba, amiből hozd ki az életünk, ne szóljon igét hiába. Áld meg igédet, hogy érthessük, dicsőségedre, hogy élhessünk, ne szóljon igét hiába. Ne szóljon igét hiába.
Az Atya, Fiú, Szent Lélek nevében. Amen. Uram, Te megvizsgáltál és ismersz engem. Tudod, ha leülök, vagy ha fölkelek, messziről is érted gondolatomat. Ügyelsz járásomra és fekvésemre, minden utamat jól ismered. Amikor még nyelvemen sincs a szó, immár egészen érted azt, Uram. Hátul és elől körülzártál engem, és fölöttem tartod kezedet. Csodálatos előttem-e tudás, magasságos, nem érthetem. Hová menjek lelked elől, arcod elől hová fussak? Ha a mennybe mennék föl, ott vagy. Ha a Seolban vetnék ágyat, ott is jelen vagy. Ha a hajnal szárnyára kelnék, hogy a tenger túlsó partján időzzek, ott is a te kezed vezetne, és a te jobbod fogna engem. Ha azt mondanám, a sötétség biztosan elborít, és éjszakává lesz körülöttem a világosság, a sötétség nem borítana el előled, és fény lenne az éjszaka, mint a nappal. Vizsgálj meg, Istenem, ismerd meg szívemet, próbálj meg és ismerd meg gondolataimat. Nézd meg, hogy ártalmas úton járok-e, és vezess engem az örökké valóság útján. Dicsőség az Atyának és a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen volt kezdetben, most és mindenkor és mindörökkön örökké. Amen. Uram, te megvizsgáltál, és ismersz engem. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, te tudsz mindent, te látsz mindent, te megvizsgáltál, te ismersz, és így vonsz színed elé, így vonsz igéd világosságába, újra meg újra. Köszönjük ezeket a napokat, amelyekben annyi mindent elkészítettél már, oly kevés idő alatt. Köszönjük, hogy újra meg újra a csendes heteken átélhetjük ezt, mi mindent összekészítesz, összeraksz, még az igéket is, az útmutatóban és a kijelölt programban, úgy, ahogy ember nem is gondolhatott volna arra, mindent összekészítesz. És te keresed a szívünket. Azokét is, akiknek szíve megnyílt már előtted, azokét is, akiké még nem. És egyképpen erre akarsz rádöbbenteni, hogy ismersz. Tudod, mi mozgat. Tudod rólunk azt, amit mi magunk sem tudunk önmagunkról, és mások sem tudják és értik. Föltárod azt, amit magunk sem értünk, leleplezed, és az félelmetes, de mindezt azért teszed, hogy ne járjunk hamis ösvényen és ártalmas úton, hanem engedjük és kérjük, hogy vezess minket az örökké valóság útján. Igen, kérünk, vezess minket, most is a gondolatainkat igéddel, könyörülj a fáradtságunkon, hisz a nap vége felé vagyunk már, mi minden történt, mi minden foglalkoztat, abból, ami ezen a napon ért bennünket, közd ide a figyelmünket, és mi magunk hadd kérjük, hogy vizsgálj meg, nézd meg, nem járok-e téves úton, és vezess, Szent fiad világosságában, szent lelkeddel, igaz ösvényen, az örökké valóság útján. Ámen. Most az ige hirdetéshez készülve énekeljük a 286. éneket. A 286. ének így kezdődik. Krisztus hívása hangzik. Az ige, hogyha szól.
Krisztus hívása hangzik, az ige, hogyha szól. Hát ragaszol a szíved, mondd, miért nem válaszol. Haragját érdemelni, és mégis esnek
Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól, aki önmagát adta bűneinkért, hogy kiszabadítson minket a jelenlegi gonosz világból, Istennek, a mi atyánknak akarata szerint, akié a dicsőség örökkön örökké. Amen. Helyünkön ülve maradva hallgassuk meg ezen az estén is az esti igehirdetés sorozat alapigéjét, tovább olvassuk Márk evangéliumából a gazdag ifjú történetét, olvasom tehát az igét a Márk írása szerinti Szent Evangélium 10. részéből, a 17. verstől a 22. versig. Amikor útnak indult, tudnélik Jézus, odafutott hozzá egy ember, és térdre borulva előtte azt kérdezte tőle: Jó mester, mit tegyek meg, hogy örök életet örököljek? Jézus így szólt hozzá: Miért mondasz engem jónak? Senki sem jó az egy Istenen kívül. A parancsolatokat tudod? Ne ölj, ne paráználkodj, ne tanúskodj hamisan, ne károsíts meg senkit. Tiszteld atyádat és anyádat. Az pedig ezt mondta neki: Mester, mindezeket megtartottam ifjúságomtól fogva. Jézus ekkor rátekintve megszerette őt, majd ezt mondta neki: Egy valami hiányzik neked, menj el, add el, amit van, és osz szét a szegények között, akkor kincsed lesz a mennyben, és jöjj, kövess engem. A válasz miatt elkomorodva, szomorkodva távozott, mert sok vagyonnal bíró volt. Amen. Jézus közeléből csak szomorúan lehet elmenni. Ha valaki oda került Jézus közelébe, és mégis elmegy, az csak szomorú lehet. Mutatja nekünk itt az utolsó mondat is, és most e felől kellett indulnom ezen az estén. Vannak szomorú emberek, akiknek a szomorúsága mögött ez a történet áll, hogy megérintette őket Jézus személye, Jézus igéje, aztán mégis elmentek. Vágyódtak valamire, valami igazira, az örök életre, de aztán mégis győzött a szívükben az, ami már addig is rabul tartotta őket, csak a rendes életnek a burkolata alatt nem látszott. Nos, Jézus közelében kiderül, és Jézus közelében döntési helyzetbe kerül az ember. Ez mind annyira egyértelműen benne van a gazdag ifjú történetében. Jó, az eddigieket is gyorsan, röviden átismételnünk. Ugye elmondtam, hogy Máté írja erről az emberről, hogy ifjú. Még ifjú ember. Lukács írja, hogy előkelő. Máté más fordításban idézi görögül, hogy mit mondott Jézusnak, és mit mond erre Jézus. Olyan érdekes, hogy az eredeti arám szövegnek, ahogyan beszéltek egymással, mind a két értelme megvolt. Jó mester, mit tegyek meg? Illetve mester, mi jót tegyek? És Jézus válasza pedig: miért mondasz engem jónak, illetve miért kérdezel engem a jóról? Nincs aki jó az egy Istenen kívül. Ez a még viszonylag fiatal ember, ez az előkelő ember az örök élet kérdésével jött Jézushoz. Milyen jó, mondhattam el az első este, hogy nem folytotta el magában ezt a kérdést. Olyan sokan elfolytják magunkat, hogy ó, hát ez csak ábránd. Ilyen, hogy örök élet. Hát régen hittek benne. Mi már nagykorúak vagyunk, ugye? Hát rettenetesen. rettenetesen nagykorú ez a mi világunk a posztmodernitásában. Milyen jó, ha valaki nem folytja el magában az örök élet iránti vágyat, mert Isten oltotta azt az ember szívébe. És olyan jó volt a Prédikátor könyve 3. része 11. verséből azt a mondatot ebben a fordításban idézni, hogy Isten adta az örökké valóságot az ember szívébe. Azért izgat ez minket. Megtudjuk a történetből, hogy külsőre rendes, vallásos fiatalember, ez az előkelő ember. Mégis izgatja ez a kérdés. Ez azt is mutatja, hogy valami nyugtalanság van benne. Mert érzi, hogy az örök élet elnyerése nem sima ügy. És jó helyre jött a kérdésével. És jókor, mert Jézus éppen indul tovább. Ez megmutatta nekünk megint, amit újra és újra hangsúlyoznom kell nekem is, mint igehirdetőnek, hogy emberek, elkészített alkalmak vannak. Akkor tényleg az a helyzet, hogy most vagy soha, itt és most, keressétek az Urat, amíg megtalálható, hívjátok segítségül, amíg közel van. Akkor sietve szaladt oda Jézushoz, jó helyre és jókor. De mégis hozzákeveredik ehhez a Jézushoz közeledő magatartásához az a bizonyos udvariasság, amit az Úr Jézus visszakérdező szava rögtön megítél. Tudnilik ez a szava, hogy miért mondasz engem jónak, illetve miért kérdezel a jóra. A jó nem egy elvont valami. A jó Isten. És Jézussal kapcsolatban éppen arra kell rádöbbenni, hogy benne az Isten jött el, benne az Isten van jelen. Az ige testélet. Az ember jellegzetesen így kérdez, ezt is ismételnünk kell, hogy mit tegyek meg. Mert magunkból kiindulva, és egy hamis, önmagunkra vonatkozó hittel is azt gondoljuk, hogy valamit nekünk meg kell tennünk, és azt mi meg is tehetjük, amit aztán az Istennek is méltányolnia kell, hogy rendben lehessünk vele. Mit tegyek meg? Téves a kérdés. De Jézus belemegy az első menetben itt, ebbe a téves kérdésbe is. Azt kérdezed, mit tegyél? Semmi különös. Nem önsanyargatás, nem zarándoklat, nem valami különleges teljesítmény. Egyszerűen élj Isten akarata szerint, Isten parancsolatai szerint. Hát a törvényről az volt megírva számukra, a Tórában ez volt megírva, hogy nem üres beszédes számotokra, hanem az életet jelenti nektek. Aztán majd Pál apostolnak kell rámutatni arra, úgy, ahogy Jézus Krisztus szent lelke megvilágosította őt, hogy de hát a törvény nem tud életet adni. Az életet jelenti Isten akarata szerint élni. Az életet jelenti, de ahhoz először életet kell kapni. És arra van szükség, hogy új szívet adjon az Isten, és úgy helyezhesse az ő parancsolatait belénk. És amíg ez nem történik meg, az ember csak úgy tud gondolkodni, hogy én betartom a szabályokat, megtartottam ezt is, megtartottam azt is, nem szegtem meg a tilalmakat, elmondtam azt a képet erre, hogy a tiltó parancsolatok csak olyanok, mint a korlát az út mentén. És minden épeszű ember tudja, hogy nem a korláton kell menni, hanem az úton kell menni. Na de amikor igazán leleplezhet bennünket már Isten, akkor kiderül, hogy nem az a mi helyzetünk, hogy ha itt maradjak az úton, és hát mennyire lehet a korlátot megközelíteni, hogy még éppen át ne bukjak rajta. Nem ez a mi helyzetünk, hanem a szakadékból tekinthetünk föl, hogy ott van a korlát, és mögötte az út. Az Istentől elszakadt ember a szakadékban van. És amikor igazán rádöbben arra, hogy milyen vagyok én az Isten előtt, akkor nem fogja tudni ezt mondani, mint amit a gazdag ifjú még mond. És őszintén mondja, hát őszintén tud buta lenni az ember. És őszintén tud naív lenni önmagával szemben. őszintén tudunk hiszékenyek lenni önmagunkkal szemben. Így mondja a gazdag ifjú, hogy mester, mindezeket megtartottam ifjúságomtól fogva. Hát én igazán rendesen éltem. De ugye Máté evangéliumában olvassuk azt a részletet is, hogy csak azt tudja kérdezni, mert izgatja valami nyugtalanságot belül, hogy mi fogyatkozás van bennem, vagy másképpen így lehet magyarra fordítani, hogy mi hiányzik nekem. Még sincs nyugalma. Olyan rendes, szabálybetartó életet élek én. Hát csak ennyi? Hát mindezt megtartottam. És hol van a tudott ige? Amit a Tórából, hát rengeteg szakaszt tudtak. Megtanulták, fejből tudták. A zsinagógákban azért az komoly képzés is volt, ami folyt. Különösen aztán a farizeusi mozgalomban. És valószínű, hogy oda tartozott ez a fiatalember is. Hát tudhatta, hogy megvan írva az özönvízkor, előtte is, meg utána is Isten megállapítja a bűnös emberről, hogy gonosz az ember szívének gondolata ifjúságától fogva. Akkor hogy jövök ahhoz, hogy én mindezeket megtartottam ifjúságomtól fogva? Lehet, hogy külsőre rendben van minden, de hát Isten a szívünket nézi. És mennyi minden van így, elmondtam ezt is tegnap este, hogy tudva nem tudjuk. Elméletileg tudom. Tudom a Bibliából. Többet vagy kevesebbet. És mégsem értem. És mégsem tudom. És mégsem tudok a szerint gondolkodni. Igen, mert csak akkor fogok tudni a szerint gondolkodni, ha már Isten megvizsgált, maga elé vont, és megajándékozott boldogító, bűnbocsátó kegyelmével. Majd akkor fogom az ő vezetését is megtapasztalni, hogy bölcsé tesz, és megtanít az útra, amelyen járjak, és a szemeivel tanácsol. Mert az igében az ő tekintetét fogom magamon érezni, és boldoggá fog tenni már az ő akarata. Csak az evangélium befogadása által lesz majd kedvessé a törvény. Hogy mit parancsol az Úr. Anélkül nem lehet. Mondom, az Úr Jézus az első menetben belement a téves kérdésbe. Ha te azt kérdezed, mit tegyél meg, hát akkor itt a válasz, hogy semmi különös, csak élj Isten akarata szerint. A naív, őszinte, de önmagát becsapó ember. Íme ezt mondta és mondja erről, hogy mindezeket megtartotta. De érzi, hogy csak van valami baj. A nyugtalanság nem múlik el. Aztán minél többet próbál teljesíteni, de így önzően, önmagát keresve, miközben azt hiszi, hogy az Istent keresi, de még mindig önmagát keresi, annál nyugtalanabb lesz. Fölemlegettem, hogy Luthernél is hogy volt ez. Amíg föl nem ragyogott neki a megigazító kegyelem, hogy semmi nem számít az Isten előtt, amit te tettél. Egy számít, amit Jézus Krisztus tett. Ami az ő keresztáldozatában elvégeztetett, csak az számít. És megint utalok arra, hogy a gazdag ifjú története is a közben zajlik. Az az összefüggése Márk evangéliumában is, meg a többiben is, hogy Jézus megy, indul tovább, és hova? A kereszt felé. A kereszt felé. Ő valóban megtartotta az atyának minden akaratát, nemhogy megtartotta. Beteljesítette, úgy tartotta meg, úgy őrizte meg. Amikor Lukács evangéliumában a 18. részben olvassuk, hogy bejelenti a tanítványainak, most felmegyünk Jeruzsálembe. Olyan megrendítő volt fölfedeznem az eredeti szövegben néhány éve, hogy mit is mond pontosan az Úr Jézus. És az emberfián beteljesedik mindaz, ami a proféták által megiratott számára. Tehát nem csupán róla, hanem számára. A testélet örök ige alávetette magát az írott igének, mint ami számára iratott meg. És azt olvassuk, ebben a beszélgetésben, hogy rátekintek erre a gazdag, előkelő fiatal emberre, aki a maga módján őszinte volt, és megszerette. És hogy megszerette, ugyanaz a szó áll itt, mint ami a János 3.16-ban. Mert úgy szerette Isten a világot. Eseményé lett az Isten szeretete. Hogy az ő egyszülött fiát adta. Hogy aki hisz ő benne, már nem a saját vallásos igyekezetében, nem a saját rendes voltában, nem a saját javulási próbálkozásaiban és teljesítményeiben, hanem ő benne. Az el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Jézus rátekintett erre az ifjúra. És az eredeti szó itt megint megrendítő, mert az eredeti szó nem csak annyi, hogy rátekintett, hanem beletekintett. Ő látta a fiatalember szívében azt, amit a fiatalember maga se tudott magáról. És Jézus így tekint ránk is, hogy belénk tekint. Nagy szeretettel. És így mondja meg, hogy egy hiányzik. Egy, és ezzel minden. Nem egyszerűen egy fogyatkozásod van, ez az értelem is benne rejlik, de az is, hogy egy hiányzik neked. Finnországban a Paavo Ruotsalainen féle ébredés azzal indult, hogy Paavo Ruotsalainennek Högman Kovács megmondta, egy valami hiányzik belőled, és ezzel minden. Krisztus benső ismerete. Valamikor jó 200 éve indult. Paavo Ruotsalainennek az ébredése, hitre jutása ebből. Egy hiányzik. És hogy ez így van, az azért van, mert létezik, van nálad valami rettenetes akadály. És annak az akadálynak kell elhárulnia. Nálad, speciálisan annak, ami nálad az akadály. Az egy szükséges hiányzik, az Istennel való élő kapcsolat. Mi az akadálya ennek? Az, hogy más köt le. És annak kell kiderülnie, hogy bár külsőre rendes, szabálybetartó, vallásos élet volt ennek a fiatalembernek az élete, nem Istenen csüngött a szíve. Valójában tehát nem az élő és igaz Isten volt az Isten. Névleg. És ő maga is úgy gondolta őszintén, hogy az Isten tiszteli, és mennyi embernél így van ez. De amikor megkaparjuk a dolgokat, dehogy mi kaparjuk meg, amikor Jézus Krisztus célba veszi az igazi nagy bajt, a nagy akadályt, akkor kiderül, hogy nem Istenen csüng a szív. Ennél a fiatal embernél a vagyonán csüngött a szíve. Amikor az Úr Jézus azt mondja neki, hogy egy valami hiányzik neked, menj el, add el, amit van, és oszd szét a szegények között, akkor kincsed lesz a mennyben, és jöjj, kövess engem, akkor ezzel nem valami különleges szabályt ad mégis, hogy jó, jó, hát ha még mindig izgat, akkor adok neked egy különleges szabályt. Tegyél szegénységi fogadalmat, mondjuk. Hadd fordítsam le így. Nem erről van szó. Hanem arról, ami éppen a Bibliaolvasó útmutatónk mára kijelölt új szövetségi igéjében, Máté evangéliumában áll előttünk. És említettem az imádságban is az Úr előtt, hogy mennyire összerak mindent. Hát az egyik ige a bálványok kérdéséről szólt, hogyha tiszta szívvel, teljes szívvel megtértek az Úrhoz. Hányjátok el az idegen isteneket közületek. És a délutáni témánk az volt, hogy mi van a bálványokkal a családban. mi mindenféle létezik, és hogyan létezhet, és mi mindent tud megkötni, és nemesnek, jónak látszó dolgok is, kereszténynek látszó dolgok is. Aztán az Úr világosságában kiderül, hogy bálvány. Mert elzárja az utat köztem és az Úr között. És elfordítja a figyelmemet róla. És az új szövetségi ige meg éppen erről szól, ahol a kincsed van, ott lesz a szíved is. És mit olvasunk előtte? Ne gyűjtsetek magatoknak kincseket a földön, ahol a moly és a rozsda megemészti, és ahol a tolvajok kiássák és ellopják, hanem gyűjtsetek magatoknak kincseket a mennyben, ahol sem a moly, sem a rozsda nem emészti meg, és ahol a tolvajok sem ássák ki, és nem lopják el. Mert ahol a kincsed van, ott lesz a szíved is. Hát pontosan erről beszél ennek az előkelő gazdag fiatalembernek is. Jézus. Pontosan erről beszél. Hol a kincsed? Mi a kincsed? Az igazi kincs helye. Isten országa és igazsága helyett. Mi a kincsed? Hol keresed a biztonságodat? Az embernek az az Istene, akitől, amitől minden jót vár, és akihez, amihez minden bajban menekül. Luther így magyarázza a Nagy Kátéban. És Luthernek a megfogalmazása ez is, hogy amin, akin a szíved csüng, az a te Istened. Hol a kincsed? Ki a te Istened? Ez a lényegi kérdés. Nem az, hogy mennyi pénzed van, hanem az, hogyha a javak, a mulandó javak bálvánnyá válhatnak. És Jézus Krisztus tisztázza, hogy nem szolgálhattok két úrnak. Senki sem szolgálhat két úrnak. Nem azért, mert nem szabad, hanem azért, mert nem lehet. Képtelenség. Nem lehet két úrnak szolgálni. Nem szolgálhatok Istennek és a mammonnak. Na ezt célozza be itt a gazdag ifjúnál is az Úr Jézus, és mindegyikünknél azt célozza be, amikor arról van szó, hogy hogyan lehet enyém az örök élet. És a közelébe jövünk, azt célozza be, ami elválaszt Istentől. Ami a speciális megkötözöttségünk, amitől szabadulni kell. Ennél az előkelő, gazdag, vallásos fiatalembernél kiderült, hogy nem Istenen csüng a szív. Nem Istenen csüng a szív. És újra mondom, Jézus Krisztus nem egy különleges szabályt mondott neki, hanem becélozta a jellegzetes megkötözöttségét. Úr Jézus hívására mindegyikünknek attól kell elszakadnunk, ami éppen mi nálunk akadálya az ő követésének. Annak a követésnek, amely a teljes valónkat, teljes lényünket igényli. Jézus Krisztus erről is világosan beszél annyiszor. És megmondja, ha valaki én utánam akar jönni. Micsoda hangsúly van ebben is azon, hogy mit akarsz. Hív, és döntési helyzetbe hoz Jézus. Ha valaki én utánam akar jönni, a mai pszichológia azt mondja, hogy az a kulcs, hogy fogadja el magát az ember. És mit mond Jézus? Ha valaki én utánam akar jönni, tagadja meg magát. Hát ez más. Ez nem kell sokat okoskodni, hogy az ember rádöbbenjen. Ez más. Tagadja meg magát. Vegye föl a keresztjét. Ugye a kereszt a bűnözők kivégzésének az eszköze volt. És Jézusnak ebben a világban a kereszt jutott, az övéinek is az fog jutni valamiképpen. Ne csodálkozzatok, ha gyűlölt titeket a világ. Engem előbb gyűlölt ti nálatoknál. Ez a kereszt. Nem általánosan a szenvedés, ami mindenkinek van. Hívőnek, hitetlennek mindenkinek van szenvedése. mi magunk is a lélek zsengéjének birtokosai együtt vajúdunk, nyögünk és vajúdunk a teremtett világgal. Várva a fiúságot, tudnilik annak a teljességét, ami testünk megváltását. Mindenkinek van szenvedése. Isten tudtával úgy, ahogy ő méri azt, ki keresztje csak annak lehet, aki a kereszt Krisztusához tartozik. A megfeszített, de föl is támadott Úr Jézus Krisztushoz. Igen, ő így hív a követésére, hogy ha valaki én utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye föl a keresztjét, és kövessen engem, és tisztázza, hogy nála senki nem lehet fontosabb. Se apám, se anyám, se feleségem, se gyermekem, én magam sem. Ilyet is mond Jézus, hogy ha valaki meg nem gyűlöli apját, anyját, feleségét, gyermekeit, sőt a tulajdon pszichéjét is, nem lehet az én tanítványom. Hát ezen is megdöbbenünk, ugye? Hát nem tisztelni kell őket, meg szeretni, dehogy nem. A bűnt azonban még bennük is gyűlölni, az isteni szent szeretetnek a tüzével. És legfőképpen magamban, a saját lényemben. És azután beszél erről is az Úr Jézus, hogy aki meg akarja tartani az életét, a lényét, a pszichéjét, az elveszíti, aki pedig elveszíti, én értem és az evangéliumért, az megmenti. Megtalálja. Mert mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri is? Ha százszor akkora vagyona lesz is, mint a gazdag előkelő ifjúnak volt. Vagy a mai világ legnagyobb, nem is milliárdosainak, mert már nem is tudjuk, hogy némelyeknek a leggazdagabb emberek közül mennyiük van javakból, és milyen kiszolgáltatottak velük szemben, ugye? Milliók, százmilliók. Mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri is? De a lelkében kárt valla, vagy micsoda váltságot adhat az ember az ő lelkéért. Mert eljön az ember fia. A maga, az atya és a szent angyalok dicsőségében, és megfizet mindenkinek cselekedete szerint. Nincs más váltsága a lelkünknek. Csak Jézus Krisztus vére. Csak az, hogy ő a bíró halt meg önmagaért. Immár az üdvösség miénk lehet. Igen, Jézus szava hallatlanul éles, és döntési helyzetbe hozza az embert. És akkor dönteni kell, és dönt az ember így vagy úgy. Itt szokott aztán előjönni az, hogy a pietisták annyira hangsúlyozzák az ember döntését. Nem szabad túlhajtani. Kétségtelen. Nem az én döntésemen kell lennie a hangsúlynak. De hogy az Úr döntési helyzetbe hoz, és akkor kikerülhetetlen a döntés. Azt el kell mondani. Minden Isten kegyelmén fordul meg. Mondják. És ez igaz. Így van. De ez a kegyelem megkereső és döntési helyzetbe hozó kegyelem. És az evangélium Isten döntést igénylő és döntést munkáló kegyelmes hívása. Jézus Krisztus magához hív és az ő követésére hív. És az egész valónkat igényli a magáénak. Legyek az övé. És ezzel a Jézusi igénnyel szemben, igen, szükségképpen dönt az ember. Így vagy úgy? És jogos a kérdés, hogy te hogyan döntöttél? És éppen ennek az előkelő gazdag vallásos fiatalembernek a történetében látjuk, hogy azóta is, mint neki, ugyanúgy sok vallásos embernek az a tragédiája, hogy félti magát az isteni igénytől. És noha életére hullott az isteni világosság, makacsul kitart hideg és önigaz vallásosságában, és szomorúan otthagyja Jézust. Az ígéretes indulás halálos kanyart vett. Elkomorodott arccal, szomorúan távozott, mivel sok vagyonnal bíró volt. Mit van olyan, amit gazdagságodnak tudsz? Le kell számolni vele, mert elzár az Úrtól, és kizár az örök életből, ha nem szabadulsz. Mennyien emlegetik azt is, hogy hirdetésekben lehetett olvasni olykor. Lelkiekben gazdag. Elég baj az neki. Mondom erre, ha még úgy gondolja. Mert amíg magát lelkiekben gazdagnak tartja, minősíti valaki, addig boldog nem lehet. Mivel megint csak mit mond Jézus Krisztus Urunk? Boldogok a lelki szegények, mert övék a mennyek országa. A saját gazdagságainktól, amikben a biztonságunkat keressük, amikhez mindennél inkább ragaszkodni tudunk, szabadulni kell. És aki nem akar szabadulni, az szomorúan elmegy Jézus közeléből. Aki a vélt gazdagságától nem akar szabadulni, az szomorúan elmegy Jézus közeléből. És ami nekem a gazdag ifjú történetében is különösen megrendítő, de máshol is találkozunk ezzel, János evangélium a 6. részének a végén, ott meg nem egyről van szó, hanem sokakról, akik elmentek, azt mondták Jézus szavára, hogy kemény beszédez, és kicsoda hallgathatja őt, és többé nem jártak vele. Olyan megrendítő maga ez, ahogy elmennek, de olyan megrendítő számomra az is, hogy Jézus nem megy utánuk. Közelében voltak. Szavának hatalma döntési helyzetbe hozta őket. Döntöttek. Nem megy utánuk. Ő nem csinál olyat, hogy na akkor enyhítsünk a követelményeken. Hát próbáljuk valahogy visszaszerezni ezeket, akik elmentek. Hát egyre fogyatkozunk, hát valamit ki kell találni, hogy az egyházban maradjanak, és mégis többen legyünk. Nem, Jézus ilyet nem csinál. Hogy ne lenne szomorú, aki rátekintett és beletekintett a szívébe ennek a gazdag ifjúnak is, és megszerette, és minden kemény szavát azért mondta, hogy megszabaduljon ez a fiatalember. Hogy ne lenne Jézus is szomorú, amikor ez szomorúan elmegy, de nem megy utána. Ezt félünk tovább gondolni is, ugye? És tényleg nem lehet emberileg tovább gondolni, és tényleg egy olyan határon állunk ezzel, mint amit Mózes 5. könyvében így olvasunk, hogy a titkok az úréi, a kinyilatkoztatott dolgok pedig a miéink és a mi fiainkéi mindörökre. Hogy van ez? Miért van ez? A szívek titkait ismerő Úr tudja. Nálunk is tudja. Kiben mi van? Milyen döntés született már? Lehet, hogy még nem nyilvánult meg, de a szívben már megszületett. Igényén nem enyhít semmit Jézus. Mert tudja, nekünk az kell, hogy egészen az övéi legyünk, és ő a miénk. Kevesebb nem elég. Mert akié a fiú, azé az élet. És akiben nincs az Isten fia, aki nem bírja őt, abban az élet nincs meg. fölemlegettem már valamelyik nap, és most újra fölemlítem. Amikor olyan sokan elmentek Jézus közeléből. Nem sokkal a nagy kenyér csoda után. Addig tódult hozzá sokaság, aztán meg elmentek. Akkor Jézus nemhogy nem ment utána az elmenőknek, hanem még a 12-t is megkérdezte, vajon ti is el akartok-e menni? Megint arról van szó, hogy döntési helyzetbe hoz, és akkor nem lehet mellé beszélni, hogy ó, nem az én akaratom, nem az én döntésemen van a hangsúly. Persze, hogy nem azon. Hanem azon, hogy mit tesz az Úr, hogyan hoz ő döntési helyzetbe, de akkor dönteni kell. Követésébe szegődök, mint a vámszedő Máté például, aki ott hagyott mindent, vagy Zákeus, aki elkezdett rendezni mindent, vagy mint a vezető farizeus Nikodémus, aki akkor áll előnyílt színen, amikor már mindenki inkább csak letagadná is, hogy közel volt Jézushoz, mikor már megölték őt. Vagy pedig elmegyek Jézus közeléből. Jézus közeléből csak szomorúan lehet elmenni. Ne menjen el az ő közeléből, senki sem közülünk. Jézus hív, vele járj. Erre váltott meg ő. Amen. Imádkozzunk. Uram Jézus Krisztus, beszélj tovább velünk, és mi hadd legyünk fogékonyak szavadra. Köszönjük mindazt, amit megmutatsz nekünk a gazdag ifjú történetén keresztül. Igen, döntési helyzetbe hozod az embert, leleplezed, mi a megkötözöttségünk, amitől szabadulni kell, engedve neked, mert te tudsz csak megszabadítani. És megmutatod azt is, nem alkuszol rajtunk, nem teszel engedményeket. Úr Jézus, te egészen odaadtad magadat értünk, és ezért egészen a magadénak akarsz mindegyikünket. És számunkra csak az jelentheti az életet. Az az örök élet titka, hogy egészen a tiéd legyünk, és te a miénk. Hadd legyen ez világos mindegyikünknek. És bárcsak mindenkiben a jó döntés erősödne meg. Azokban is, akik követésedre indultak már, de úgy el tudunk tompulni és lankadni. De azokban is a jó döntés erősödne, születne és erősödne meg, akik eddig még megpróbáltak kitérni az igazi döntés elől. Köszönjük, Uram, hogy nem emberi igyekezeten múlik, és nem emberi erőlködésből származik a hitre jutás. Te munkálod a szent lelkeddel. Köszönjük ezeket a napokat, ezt az estét is, és mindazt, amit még várakozva és vágyakozva remélünk, hogy elkészítesz. És köszönjük, Úr Jézus, hogy te magad vagy és lehetsz a mi békességünk. Oltalmadba tesszük oda magunkat, szeretteinket, gyermekeinket. Könyörgünk azokért, akiket szívünkre helyezel, betegeinkért, szomorúságban levőkért, de ellenséges indulatúakért is. Testünk, lelkünk, megnyugodva hadd tegyük le a te karodba. És köszönjük, hogy nevedben szabad így imádkoznunk. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Vegyétek az áldást. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Isten szeretete és a Szent Lélek közössége legyen mindnyájunkkal. Amen. Helyünket elfoglalva még, énekeljük most a 145-ös éneket megint, az Eke énekeskönyvből, az Országos Evangélikus Énekeskönyvben ez a 449. ének, felmert az irgalom percei múlnak.
Felmert az irgalom percei múlnak, életünk még.